A Magyar Katolikus Rádió műsora.
Velünk vannak. Teljességre hangolva.
Köszönti Önöket a szerkesztő Csúcs Judit és sorozatunk gazdája, szakértője, Pál Feri atya, mentálhigiénés szakember.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
Pál Feri atya rendszeres keddesti alkalmai a budapesti MOM kulturális központban jó ideje már az életünket megnehezítő belső mintázatainkról, vagyis az úgynevezett sémákról szólnak. Az előadásokat követve műsorainkban arról ejtünk szót itt a Magyar Katolikus Rádióban, hogy miként értelmezhetjük úgy a különböző sémákból eredő sérüléseinket vagy zavarainkat, hogy általuk fejlődni tudjunk. Néhány hete már az elismerés hajszolás sémáról beszélgetünk, ismételjük el a séma lényegét és két fő irányát.
Ennek a belső hiedelem világnak a lényege az, hogy ha csak nem ismernek el, és ha csak nem szeretnek, ha csak nem értékelnek, és nem szeretnek és értékelnek eléggé, folyamatosan és mindig, akkor nem érhető el számomra annak a meggyőződése, tudata, hogy értékes vagyok, hogy jó vagyok. És tulajdonképpen a két nagy csoport, amire oszthatnánk azokat, akikre ez a séma jellemző, az egyik, akik elsősorban, talán így mondanám, a szeretet mohóságban élnek. Nem egyszerűen csak természetes módon éhesek a szeretetre, és jól esik nekik, ha szeretik őket, de egyébként, ha éppen valaki nem szereti őket, akkor is tudják, hogy szerethetők, és fönn tudják tartani mások iránt való szeretetüket. Nem, akik ebben a csoportban vannak, ők mohón vágynak arra, mint valami kiszolgáltatott sivatagban szomjazó vándor, hogy mindig és még és még és mindig és folyamatosan, és ha ez nincs meg, kezdenek rosszul lenni és kétségbe esni, miközben a saját tapasztalatuk önmagukról az, ezt valahogy így fogalmaznák meg, hogy hát én csak egy kis szeretetre vágyom, hát semmi rendkívülit nem kérek, hát ezt olyan nehéz megérteni, vagy hát ezzel terhelnék én meg másokat, hogy arra vágyom, hogy szeressenek, vagy észrevegyenek, vagy elismerjenek, ilyen értelemben. Azért is nehéz tehát annak, aki ebben a sémában van, mert ennek a sémának a hátterében a legalapvetőbb természetes emberi késztetéseink vannak. Vegyenek észre, becsüljenek meg, figyeljenek föl ránk, vegyenek emberszámba. Csak hogy a mértéke, és annak a hiánya, ha megtörténik, hogy milyen következményekkel jár, hogyan esek kétségbe, hogyan megy ki a talaj a lábam alól, az nem az elfogadható vagy élhető minőség. Ez az egyik csoport, a másik csoportba pedig azok tartoznak, akik nem elsősorban a szeretetre vágynak mohó módon, csillapíthatatlanul, hanem azok, akik a sikerre, a visszajelzésre, az elismerésre, a hírnévre, a népszerűségre, az ismertségre vágynak. És mind a kettőnek a hátterében ott van egy motívum, ez pedig az, hogy mindenre azért vágyom ennyire, a visszajelzésre, a kapásra, mert csak akkor élem meg legalább valamennyire, hogy értékes vagyok, és szerethető vagyok, és elfogadható vagyok, és azt gondolom egyébként magamról, hogy ha nem vagyok sikeres, akkor nem vagyok szerethető és értékes. És ráadásul, ha sikeres vagyok, akkor talán majd fognak szeretni az emberek. Ha ismerik a nevem, na akkor majd talán megkapom tőlük azt, amire szükségem lenne.
A sémával kapcsolatosan elhangzott egy nagyon fontos mondat az egyik előadásodon. így hangzott, az élet nem egyenlő az élet tapasztalatainkkal. Azt hiszem, hogy ha ezt megértjük, akkor fontos távlatok nyílhatnak meg előttünk.
Ezt egy lényeglátó kijelentésnek gondolom, mégpedig azért, mert különösebb önreflexió nélkül szoktuk azt gondolni, hogy az élet pontosan az, amit én eddig megéltem belőle, ahogy láttam, ahogy fölismertem, ami velem történt, és minden következtetésem a múltra, jelenre, jövőre vonatkozó meglátásaim, hát miből indulnának ki, hanem a tapasztalataimból.
És nem csak a saját életünkre vonatkozóan, hanem mások életére vonatkozóan is mindent abból tudunk leszűrni, hogy mi hogyan éltük meg, ezért azt gondoljuk sokszor, hogy a másikkal is minden ugyanúgy fog történni, ahogy velünk.
Igen, vagy hogy a másiknak az a jó, ami nekünk. Főleg a másiknak úgy a jó, ahogyan nekünk. Milyen nehéz egy családban elfogadni azt, hogy valakinek például a szeretet nyelve nem pont ugyanaz, mint az enyém. Hogy én mondjuk rajonganék azért, hogy szép, dicsérő szavakat mondjon nekem valaki. És van egy fiam, egy lányom, vagy akár a férjem és a feleségem. Fütyül a szavakra. Arra vár, hogy én segítsek neki. És ha én segítek neki, ő akkor éli át ugyanazt, amit én megélek akkor, amikor valaki dicsér vagy elismer. Vagy például van egy gyerekem, aki akkor érzi magát szeretve, ha odabújhat hozzám. Míg a másik gyerekem nem igényli annyira ezt az odabújást, de azt igen, hogy játsszak vele.
Ezt a bizonyos dolgot, hogy az élet nem egyenlő az élet tapasztalatainkkal, ezt hogyan tudjuk magunkban tudatosítani? Hogyan tudjuk rávezetni erre a tekintetünket? Nekem most egy ilyen kép jutott eszembe, mint hogyha erre fölülről rá kéne néznünk, hogy hát van a mi életünk, és azon kívül még nagyon sok minden más.
Egyrészt irányulhatunk a saját életünkre is megfigyelő módon, mint amikor kívülről ránézek, és megállapítást tehetek róla. A saját tapasztalataim révén például mondjuk, hogy ha valaki engem nem dicsér meg, akkor én ettől mindig szomorúvá válok. Most, ha ez megtörténik 5-ször, 10-szer, 15-ször, 20-szor, akkor mondhatom azt, fölismerve, hogy ez tulajdonképpen egy esetleges dolog, hogy rám másokhoz képest, mert erre is fölfigyelek, jóval súlyosabb negatív hatást gyakorol a dicséret vagy az elismerés hiánya, mint másokra. Azt látom, hogy mások egész jól megvannak nélküle. Hogy hétszámra, hónapszámra ugyanolyan minőségben tudnak dolgozni, anélkül, hogy a főnök őket megdicsérné. Én meg ott járkálok, sertepertélek állandóan a főnök irodája előtt, valahogy mindig, mikor találkozunk, akkor rá-rá kérdezek, hogy hallottad ezt? Mit szólsz? Látod ezt az anyagot? Mit gondolsz az eredményről? Mert majd megveszek a visszajelzésért. De közben látom, hogy mások nincsenek vele így. Akkor kimondhatok egy egyszerű mondatot, hogy más-másképp van ezzel. Tehát valószínű például, hogy ebben itt van egy nagyfokú érzékenységem. Ettől a pillanattól kezdve, hogy önismereti témává tettem magamat, kívülről is nézem magamat, akkor mondhatom azt, hogy valószínű ennek a hátterében van valami. Nem véletlenül csinálom ezt, ennek nyilván megvan a célja, valószínű, hogy nekem nagyobb megerősítésre van szükségem felnőttként. De mi van ennek a hátterében? Akkor például fölismerem azt, nem kaptam elég pozitív visszajelzést. Vagy nem volt egy biztonságos érzelmileg befogadó közeg gyerekkoromban. Akkor még tettem egy következő lépést, és azt tudom mondani, hogy tehát akkor azok a tapasztalataim, amelyeket itt és most megélek, vagyis a hiányérzet, az elbizonytalanodás, a csalódottság, a félelmek, az aggodalmak és az összes többi irreális, irreálisan fölfokozott. Vagyis itt és most, akármilyen furcsán is hangzik, de még az érzéseimet, az érzésekhez kapcsolódó gondolatokat is képes lehetek zárójelbe tenni, és azt mondani, hogy nem, ezek engem becsapnak.
Arról is szó esett, hogy akik az elismerés hajszolás sémában vannak, rengeteg időt töltenek a múltban, míg a jövőt illetően irreális célokat tűznek ki, és ebben az egészben valahol épp a jelen veszik el.
Igen, most amiről eddig beszéltünk, tulajdonképpen azt írtuk le, hogy hogyan záródik be valaki a múlt tapasztalatainak a világába. És hiába szereti őt a főnöke, vagy becsülő őt meg a munkatársa, ha nem kap róla visszajelzéseket, számára talajvesztés történik. Miközben tulajdonképpen itt és most, 30-40-50 évesen, indokolatlan, hogy a talaj kicsusszon a lábam alól, vagy hogy rettegni kezdjek, vagy aggódni, vagy elbizonytalanodni. Igen ám, de a múlt tapasztalatai a jelenre vetülnek, és meghatározzák azt, hogy a jelenben mit érzek, mit gondolok, milyen emlékek érhetők el, és azután ezzel összefüggésben milyen testi, fizikai állapotaim, élményeim vannak. Beleértve a stresszhormon szintemet, és beleértve azt, hogy éppen kipirulok-e, beleértve azt, hogy éppen remegek-e, és a többi, hogy megy-e föl a vérnyomásom, hogy milyen a pulzusszámom. Lehet, hogy itt és most senki nem fenyeget engem, és én mégis félek. És mégis úgy élek meg egy helyzetet, minthogyha megtámadna valaki, vagy nem lennék biztonságban ennek minden testi tünetével együtt. Ez az egyik, hogy a múlt hogyan határoz meg engem a jelenben. A másik, hogy közben pedig, aki ezzel a sémával él, a jövőre vonatkozóan azt gondolja, na ha elég sikeres lennék, ha elég népszerű lennék, ha elég sok dicséretet kapnék, na akkor talán... Ennek kapcsán megkaphatnám másoktól, a világtól azt, amitől talán majd akkor jól lennék, ha ezt megkapom. Látjuk itt annyi a ha, hogy annak sosincsen vége. És ráadásul az a tapasztalat, hogy ha meg is kapja azt ilyen kerülő úton, amire egyébként oly nagyon vágyik és olyan mohón áhítozik, akkor annak a gyümölcse vagy tartósága nagyon rövid.
Mitől olyan nehéz a jelenben lennünk? Túl sok időt töltünk azzal, hogy a múltat elemezzük, és közben meg félünk akár a jövőtől, mi lesz, ha így alakul. Inkább negatívan látjuk, vagy legalábbis sokszor negatív képek jönnek elénk.
Most nyilván, hogyha az élet történetünkbe, a személyiség fejlődésünkbe ágyazzuk mindezt, hogyha valaki gyerekkorában megkapja azt, amire szüksége van, akkor ő vele mi történik ott a jelenben? Az, hogy neki nem kell a múlt fájdalmait hurcolásznia, hiányait, nyomorúságát, elhanyagoltságát, vagy esetleg a bántalmazásnak a negatív következményeit. Ennek okán nem kell elkezdenie megtanulnia, félnie a jövőtől sem. Vagyis amikor a jelenben tartósan, kiszámítható, megbízható módon felnőttek közvetítik számomra azt, hogy szerethető vagyok, és megkapom azt, amire szükségem van, akkor tulajdonképpen az történik, hogy egy magától értetődő módon megtanulok a jelenben lenni. Mert hiszen nem kell a múltnak a terhes örökségét hordoznom, és nem kell aggódnom a jövő miatt. Így megtanulok a jelenben lenni. De ha megsérülök, akkor mit tanulok meg? Azt, hogy a múltnak az öröksége lerakhatatlanul terheli a vállam, állandóan eszembe jut az emlékek, a bizonytalanság, annak a fizikai következményei itt vannak már bennem gyerekként is, és közben pedig ebből mi adódik, következtetéseket vonok le a jövőre vonatkozóan. Vagy amiatt, hogy a jövő is föltehetően rossz, tehát félnem kell és aggódni, hiszen ez a múltból való tapasztalatomnak az előrevetítése, ez a jövő. Vagy pedig az történik, talán jobb esetben, hogy hát reményeket fűzök a jövővel kapcsolatban, de egyébként nagyon bizonytalan vagyok a kimenetelet illetően.
Teljességre hangolva mai adásában Pál Feri atyával továbbra is az elismerés hajszolás séma kapcsán beszélgetünk. Az egyik előadásodon beszéltél egy szintén sokaknak problémát okozó jelenségről is, a depresszív dilemmáról.
a depressziót különböztessük meg attól, hogy valaki egy depresszív alkat. A depresszív alkatnak pedig valóban úgy tűnik, hogy mintha minduntalan megjelenne egy belső dilemmája, és éppenséggel ennek a dilemmának a föloldhatatlansága, már ahogyan ő ezt megéli, vagy tapasztalja, hogy nem talál kiutat ebből a dilemmából, hozzájárul ahhoz, hogy a depresszív belső élményvilága fönnmaradjon, vagy felerősödjön. A dilemma lényege a következő. Kapcsolatban vagyok olyanokkal, akik engem szeretnek. Nekem nagyon fontos az, hogy másoknak fontos legyek, elismerjenek és szeressenek. Igen ám, de közben pedig érzek egy belső késztetést arra is, hogy magamra találjak. Hogy kifejezzem a saját szükségleteim, vagy a saját igényem, vagy a saját véleményem, vagy hogy az egyéni céljaimat is megfogalmazzam, és azok után törekedjek, azonban minél inkább kifejezem a saját késztetéseim, igényeimet, szükségleteim, céljaim, ez annál inkább nagyobb valószínűséggel konfliktusokat hozhat létre a környezetemmel, akiktől pedig azt várom, hogy ők nagyon szeressenek engem, mert egyébként én önmagammal kapcsolatban még bizonytalan vagyok. Ebből mi fog következni? Minél inkább kifejezem magam, annál fenyegetőbbé válik annak a félelme, hogy majd nem fognak emiatt szeretni. Ha pedig megpróbálok olyan lenni, hogy engem szeressenek, annál nagyobbá válik annak a félelme, hogy nem tudom magamat képviselni, kifejezni, magamat megvalósítani és kibontakoztatni. Depresszívvé a dilemma pedig azáltal válik, hogy tulajdonképpen ebből a lehetetlen helyzetből nem találok kiutat, mert akármilyen irányba is megyek, valami számomra alapvető vereséget szenved.
Ráadásul ezt a dilemmát szerintem felismerni se könnyű, hogy most én éppen ezzel küzdök, hogy szeretném magamat megélni, de attól félek, hogyha megélem magamat, akkor a környezetem elfordul tőlem.
Valóban időbe telhet az, hogy tudatossá váljon bennem, hogy tulajdonképpen mi is történik bennem és a kapcsolataimban minduntalan. És akkor valamelyik irányba érdemes elindulni a fejlődés szempontjából. Hát például, hogy vállalom akkor is másoknak a negatív véleményét, hogyha én azt gondolom, vagy egy meggyőződésem, hogy nekem erre van szükségem, vagy én ezt tartom jónak, és elviselem azt, hogy ez bennem egyébként rossz érzéseket, vagy félelmeket kelt. Ez egy érzelmi munkát igényel tőlem. Vagyis, hogy képes legyek akkor is megőrizni a stabilitásom, hogyha egyébként fokozódó rossz érzések, vagy akár bűntudat üti fel nálam a fejét. Mi a következő lépés? Megjelenik a bűntudat, vagy a félelem, vagy az aggodalom. Valami rettenetesen fontosat elvesztek, vagy valakit elvesztek, vagy valami már nem lesz úgy, hogy eddig volt, és akkor nem engedem meg, hogy a bűntudat diktálja a következő lépésem. Vagy hogy a félelem határozza meg, hogy a következő tettem mi legyen.
Az elfogadáshoz, önmagunk felvállalásához kapcsolódik az a gondolat is, hogy nem mindegy, hogy két fél együttműködéséből fakadóan jönnek létre kompromisszumok, vagy a kompromisszumok azok, ami miatt létrejön egyáltalán egy valamiféle együttműködés. Ez elsőre nagyon hasonlónak tűnik.
Igen, a szakirodalom azonban megkülönbözteti a kompromisszumra irányuló egymással való kapcsolattartást konfliktusok idején, és az együttműködésnek a minőségét és mienségét konfliktusok idején. Mi a kettő közt a különbség? Mikor kompromisszumokat kötünk, az tulajdonképpen tovább viszi vagy viheti az életet, tehát egy gyakorlatias, fontos, nagyon fontos stratégia az együttműködés vagy konfliktus kezelés szempontjából. Igen ám, de úgy is köthetek kompromisszumokat, hogy közben a másiknak az érveit, szempontjait vagy gondolatait, sőt magát a másik szemét nem fogadom el. Nem szeretem, nem becsülöm. Egyszerűen azt mondom, hát a józan belátás vagy az érdekeim, azt diktálják, hogy itt most egy kicsit vegyek vissza magamból, vagy a saját érdekérvényesítésemből, és valamennyit juttassak a másiknak is, vagy engedjem meg, hogy valamennyi nyeresége legyen a másiknak is. Most képzeljük el azért ezt a helyzetet egy házastársi kapcsolatban. Egészen nyilvánvalóan segíti az élet továbbmenetelét az a kompromisszum, ami ilyenkor születik, csak hogy a kapcsolatnak a minősége, a kapcsolattal való elégedettség milyen lesz ezután a kompromisszumkötés után? Hiszen a kompromisszumkötés, ha nincs más, nincs mögötte együttműködés, akkor tulajdonképpen két vesztes félnek a továbbélése. Mind a kettő azt éli meg, hogy egyszerűen valamilyen cél vagy ok miatt le kellett mondanom. Számomra egyébként nagyon értékes dolgokról, miközben azt gondolom, hogy ez a lemondás valami olyas valaki, vagy olyas valami érdekében történt, amit én nem is értékelek.
Azonban, ha az együttműködésből fakad a kompromisszum, akkor ezt a veszteséget nem érezzük.
Vagy legalábbis, ha érezzük is a veszteséget, ennek a veszteségnek a realitása értelmes, elfogadható számunkra. Nem egy olyan veszteség, amit egyszerűen csak elszenvedünk, beletörődünk, elviselünk, hanem valami olyasmi veszteség, amihez az a gondolatom társul, hogy ezt érdemes most elszenvednem, hogy ennek van értelme, hogy ez az élettel természetesen együtt jár, hogy ez a veszteség egy olyan veszteség, amit egy érték miatt élek most meg. Tehát egy nagyobb nyereség összefüggésébe ágyazódik ez a veszteség. Például egy ádász házastársi konfliktusban, ahol ütköznek nagyon súlyos módon érvek és igazságok és a többi. Hát hozhatok kompromisszumot, csak nem leszek elégedett. A boldogságról ne is beszéljünk. De ha egy kicsit letesszük a fegyvereket, és elkezdünk például arról beszélni, hogy miért olyan fontos neked, amit te mondasz. Tulajdonképpen én is képtelen vagyok engedni. Így élem meg, úgy élem meg, hogy megbolondulok, ha nem lehet úgy, hogy akarom. És akkor elkezdünk arról beszélni, hogy mi van mindennek a hátterében, hogy mit is élünk meg, hogy miért olyan nagyon fontos ez nekünk. El tud kezdődni egy beszélgetés, ahol én magam is jobban megértem magam, és te is jobban megértesz engem. Megértheted a saját görcsösségedet, vagy az én görcsösségemet. Vagyis létrejön egy olyan világ ebben a fajta kommunikációban, amiben nem akarunk rögtön eredményt elérni, vagy rögtön nem valami megoldást sürgetünk, vagy siettetünk egy nehéz helyzetben, hanem először az együttműködésnek a világát teremtjük meg. És az együttműködés akkor tud létrejönni, hogyha megjelennek bennem pozitív érzések, megjelenik bennem a te elfogadásod és megbecsülésed, és azt mondom, hogy igen, még mindig sokkal erősebb a veszteség élményem, de hogy van egy együttérzésem is. Megjelennek új érzések, szempontok és gondolatok. Ezek teszik lehetővé, hogy egy valódi együttműködés legyen, és az együttműködésből kiindulva hozzunk meg valóban kompromisszumokat, és ezek a kompromisszumok nem csak élhetők, hanem a háttér kidolgozása miatt elégedettek tudunk vele lenni, tudunk vele együtt élni.
Pál Feri atyával ma az elismerés hajszolás séma kapcsán beszélgettünk, innen folytatjuk a jövő héten, tartsanak velünk akkor is. A technikus Bójás János nevében is búcsúzik a sorozat gazdája,
Pál Feri,
és a műsor szerkesztője, Csút Judit.